Állandó szakértőnk van a vonal túlsó végén, Gerendi Zoltán. Szerbusz, jó reggelt! Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, aki nem tudná még. A legnagyobb ezüsttermelőket vesszük gorcsó alá, most éppen Bolíviába érkeztünk.
Így van, így van. Hát a legnagyobban foglalkoztunk Mexikóval, Bolívia a nyolcadik. A legutóbbi alkalom most azért a ünnepek miatt kiesett egy-két nap, akkor Lengyelországot néztük. De gyakorlatilag az ezüst termelők sorrendje az Mexikó a legnagyobb, Kína, Peru, Chile, Ausztrália, csak ezekkel két részben már foglalkoztunk ezzel más ásványi kincsekkel kapcsán már, és azért került így aztán Lengyelország, Oroszország és Bolívia. És most Bolívia van, amelyik ugye hát gyakorlatilag a nyolcadik az ezüstben, de hetedik zinkben, kilencedik lítiumban, tehát egy eléggé gazdag dél-amerikai ország.
Még és a lítium kapcsán különösen felértékelődik most ugye az akkumulátor gyártás kapcsán.
Igen. Ez egy nagy vita, de a lényeg az, hogy össze a fekvését érdemes értenünk. Gyakorlatilag nekik nincsen tengerük, tehát a nyugatról Peru, északról és egészen északról keletről Brazília öleli körbe, aztán dél-keletről Paraguay, alulról délről Argentína, és aztán pedig nyugatról Peru mellett Chile. Tehát gyakorlatilag ez az ország egy ilyen, hát azt mondom, nem egy körbezárt ország tengeri szempontból, amelyik nem olyan régen jött, ha a történelmén majd végigfutunk létre. Tehát ez a egykori Inka birodalomnak a része. Egyébként ez a fekvése azért nagyon sajátos, és ez a bezártsága is, mert ennek az eredménye az, hogy az ország ilyen kicsit két arcú, vannak a nagyon magas hegyek, de azok tényleg nagyon magas hegyek, mert például a főváros is, La Paz is 3600 méteren fekszik. Tehát ez egy olyan ország, amelyiknek van 12 millió lakosa, gyakorlatilag 1 millió négyzetkilométeren fekszik körülbelül, így ahogy így megbeszéltük, de és ebből 2,8 millió lakos él 3600 méter fölött. Most azért ez, hogy kicsit átérezzük, hogy mini 3600 méter élni, az, hogy Európában a legmagasabb hegycsúcsok azok ilyen 4600-4800 méterek, de azok hegycsúcsok. Tehát gyakorlatilag azért ez egy nagyon-nagyon ritka fekvés. Itt van egyébként földrajzilag a föld legmagasabban fekvő hajúzható tavaly Titikakató, és hát ez ilyen szempontból egy nagyon, nagyon speciális terület. Tehát azt kell látni, hogy az ország egyik fele ebben a hegységben, a nyugati részen végigmegy az Andok, ahol vannak különböző medencék, ahol ezek a kiszáradt sóstavak és itt tovább a lítiumbányák és itt tovább működnek. Van tó északon a Titikakató, és aztán pedig a hegyeken túl keletre, ott a Brazíliával szomszédos területeken, ott és Paraguayjal, ott alapvetően olyan alföldi, tehát ilyen tengerszinten működő mezőgazdaság van, tehát konkrétan esőerdők és így tovább. Tehát ez egy nagyon vegyes földrajzú ország, és hát ebből ered nyilván a gazdagsága is, hogy ásványi kincsekben, hogy az Andoknak ez a vonulata, ez ilyen bőséges hátteret ad. De a történetük egyébként, hát de mint maga ország, Bolívia korábban nem létezett. Tehát így ez a terület, ez része volt az Inka birodalomnak, és leginkább Perúnak volt egy ilyen Perúhoz tartozott Bolívia. És az 1524-es spanyol hódítással került át a spanyol kézre, és ők hozták létre egyébként La Paz-t is. Tehát itt nagyon jelentős ezüstbányák voltak, és a történelem során ez volt az első olyan ásványi kincsük, amit aztán nagy évben elkezdtek kitermelni. Tehát 1825-ben válnak függetlenni, ez Simón Bolívar segítségével. Simón Bolívarról talán korábban már beszéltünk, őt a Dél-Amerika George Washingtonjának tartják, egy venezuelai tábornok, aki szépen rendben felszabadítja a spanyol gyarmatok alól ezeket az országokat, és így jön létre Bolívia, amelyik akkor már Perúnak nem része, és föl is veszi Bolívar után ezt a nevet, hogy Bolívia. Tehát ez az ország a nevét Simón Bolívarról kapta. 1825 és 79 között területi vitái vannak, leginkább a tengeri kijárat miatt, Perúval és Chilével, aminek a végén elveszítenek minden tengeri kijáratot. Tehát ma gyakorlatilag Bolíviának úgy van tengeri kijárata, hogy bérelt kikötő helyei vannak, vagy ilyen bérelt kikötői vannak ilyen 100 éves, 99 éves bérleti jogokkal. Tehát Chile megszerzi ezeket a tengeri kijáratokat, ami egy probléma. A 20. században nagyjából végig katonai hunták működnek, a második világháborúban részt vesznek, de minimálisan, szövetséges oldalon, és aztán gyakorlatilag azt kell tudni, hogy 93-ban jön végre egy lazulás, de aztán ezt a Morales-féle időszak visszafordítja 2005-től 2019-ig, erről viszonylag sokat hallottunk. Morales nevével az volt a fő gond, hogy Morales egy nagyon erős államosítást, tehát egy csomó mindent végrehajtott, hogy a bevételi lábát a költségvetésnek megerősítse, és hát ez például a ványaipart elég erősen megütötte. Tehát a háború, tehát a 20. század elején még a Standard Oil is, tehát a Rockefeller-i cég is bányászott itt és termelt ki olajat, de gyakorlatilag ezek a cégek nagyjából eltűntek, tehát a bolíviai bányászatban a külföldi tőke bevonása sajnos nem annyira sikeres. 2020-ban van egy új kormány, és úgy néz ki, hogy ez egy picit valamennyire javít a helyzetem. Az országnak a gazdasági tevékenységre átérve a fő exporttermékei ezek a nyersanyagok. Tehát ez egy klasszikus ilyen természeti erőforrásokra épülő gazdaság. Meghatározom már a gáz. A gáz egyébként inkább az országnak a keleti részén fekszik, tehát ebben az alsó vidékeken, és Brazíliába, Argentínába exportálnak, de egyébként nem is csoda, hogy oda tudnak exportálni, mert egyébként az Andokon keresztül húzni egy gázvezetéket szerintem azért az a mérnökök rémáma lenne, de ettől függetlenül az aranyat, az ezüstöt és a cinket, ólmot, azokat viszont a helyekben bányásszák, és hát viszik a tengerparti kikötőkbe, ahol egyébként bérelnek ők Chilébe is és Peruban is. De a szállítás, mint ilyen, nekik egy probléma. Tehát ami jelentős, tehát gázkitermelésük az erős, a 38. legnagyobbak egyébként a világban, de tömegét tekintve nagyon megerősödött. A bányaiparuk az, ahogy beszéltünk, szintén erős. Nagyon erős a mezőgazdaság, azon belül ugye az állattenyésztés, faipar, és így tovább, tehát itt azért az esőerdők egy részéről is beszélünk, és nagyon erős a textiliparuk, tehát La Paz környéke az egy nagyon komoly textilipari központi fejlődött fel. Szóval igazából nem egy erős gyártó gazdaságról beszélünk, de az ország maga nem túl nagy európai vagy ilyen gazdasági mértékkel nézve. Az egyfőre jutó GDP-ük az 3000 dollár, mi vagyunk 18 000, tehát azért lehet érezni körülbelül az arányok hol vannak, és ennek az elmúlt időszaknak az eredményeként elég jól rendesen el is adósodtak. Bár ahogy néztem, az inflációk nem olyan magas, tehát ilyen pár százalékos volt már 14 is nekik, vagy 15, de azért nem egy ilyen elszállt gazdaság, mint Venezuela. Viszont úgy néz ki, hogy nem annyira befektető barát. Tehát, és azt nagyjából el lehet mondani az adórendszeréről is. Tehát, hogyha az adórendszerét megnézzük, akkor azt tudjuk róla mondani, hogy magasabb, mint egyébként a latin-amerikai átlag, tehát ami nem sokkal, de százalékos mértékben azért azt lehet mondani, hogy a GDP arányosan 22,4, miközben a latin-amerikai átlag az 21,9, tehát mi egyébként Európában 34 körül mozgunk, tehát azért ez még mindig nem egy óriási adóteher, de összességében ő a többi között egy magasabb adózási terület. Az áfájuk az 13%, amit ők hát egy más rendszer üzemeltetnek, de ez nem egy rossz mérték. A társasági adójuk az viszont elég ijesztő, mert 25%, amit ők általánosságban, és ezt ők még megfejelik különböző speciális adókkal, például a pénzügyi intézményeknél, de egyébként a bányákra, tehát a bányás cégekre is, ahol plusz 25% jön még hozzá. Tehát tulajdonképpen a nyereség elvonás a bányaipari cégeknél 50%. Szóval ebből így lehet látni, hogy annyira...
Hát nem egy vállalkozó barát szeglete ez a világnak. Ezt lehet látni az eddig elmondottakban.
Fura, azt nem érdekli őket, eljasztják ezzel a befektetőket.
Nem, mert másuk sincs. Tehát valamiből kell az állami bevételeket, meg valahogy meg kéne próbálni a széles tömegeket felemelni életszínvonal szempontjából, és gondolom ezért...
Igen, nagyon így van. Tehát tulajdonképpen állami kézben vannak ezek, és valójában nem abban hisznek, hogyha bevonnak még több befektetőt. Uh-huh. Egyébként ez a morálösszökség részben, hogy próbálják ezeket az iparágakat központi kézben tartani, és kereskednek vele, ahol tudnak. Azért van nekik bőségesen, tehát ebbe azért nekik 12 millió embert kell tartani, ami nem olyan veszedelmesen sok, tehát ilyen szempontból ez működik, de nem a külföldi felé nyitnak. Tehát,
nincsenek rászorulva, az is igaz, mert igen, van mindenük, igen, tehát csak jól kell kihasználni.
Így van, tehát bizonyos készletek azért lejjebb ismerültek, bizonyos készleteknek az értéke azért átértek ők, és a lítium, amit mondtál, az egy nagy lehetőség, de azért itt az se egy egyszerű dolog, tehát itt gondoljatok csak a magasságot, tehát itt minden, amiről beszélünk, azt le kell hozni egyébből. Tehát itt azért az a lítium se lesz szerintem olyan olcsó, mire a vagonokba kerül. Tehát az egy egészen más történet. És az SZIA-juk viszont meglepően kedvező, az 13% egy kulcsos. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy próbálják tényleg, ahogy Anders mondta, a népeket jól tartani. Az ország gyakorlatilag szerintem hallatlanul érdekes a földrajzi adottság, aki engem kifejezetten meglepett, ez a 3600 méter. Tehát tudtam, hogy magasan fekszik, de azért a 3600 méter az nem Mexikó város, azt hiszem 1600-al. Tehát azért úgy elképzeljük, 3600-an élni 2,8 millió embernek, az biztos baromi egészséges lehet, de azért ott más az oxigén, szóval egy kicsit meglepő, hogy ilyen magasságúban is ilyen nagyságú városok tudnak létrejönni. Szóval szerintem ez egy ilyen kétarcú ország, már a hegyvidékét tekintve és az alsóbb területeket, de ugye a dél-amerikai sorból ilyen mértékben azért ki is ló, mert azért láttuk most már Chilét, láttuk már nézzük Perút is, szóval ők azért gazdagabbak, de az ezüst, mert a 8. hely Bolíviának azért kijár. De én úgy gondolom, hogy ennél előrébb ők nem nagyon jutnak. Ha gazdaságilag egy picit, vagy politikailag majd botan elmondja, hogy mi várható ott egy kicsit lazulás jön, akkor lehet, hogy a külföldiek meg fognak indulni, pont amit mondtál, amiatt a lítium igény miatt, de azért momentán Bolívia nem tartozik a legkönnyebb terepek közé.
Uh-huh. Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük az ismertetőt.
Nagyon szívesen.
A politikai napot. Arcképet meg akkor rábízzuk, akkor feledi kartársak. Köszönjük. Köszönjük. Szervusz. Az elmúlt percekben Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a kalózunk. Bolíviában kalandoztunk vele együtt, mert hogy a világ legnagyobb ezüst termelő országai között bizony ott van ez a szeglete is Dél-Amerikának.